És az este utolsó interjújához érkeztünk, hamarosan bemutatom Záruk Péter Farkast, akivel a legutóbbi írásáról fogunk többek között majd beszélgetni. Előtte két gyors szolgálati jellegű közlemény. Az első, hogy jelenleg már 15,3 millió forintot adhatok össze a Partizán 2026-os költségvetéséhez. Ezzel ma egy újabb rekordot sikerült átlépnünk. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a gyűjtéshez. Nagyon fontos, hogy holnap estig tudtok még adó 1%-ot továbbítani a Partizán részére, hiszen a törvénytervezet mostani formája szerint feltehetően ez 2026-ban már nem lehet felajánlani a Partizán számára, amennyiben fölkerülünk a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak a listájára. És ide kapcsolódik a második hír, most gyorsan tudtam csekkolni, hogy elviekben a Bayer Show-ban Lánci Tamás kifejezetten azzal vonatkozóan fogalmazott meg kérdés, hogy ugyan miért fenyegetni a Partizán bármilyen szempontból is a megszűnés az új törvénytervezet miatt. Nos, nagyon szívesen föltezzük azokat a kérdéseket, amik alapján hát mi úgy értelmezzük ezt a törvényt, hogy értelmezzük, hiszen eléggé egyértelműen fogalmaz. A listára fölkerült szervezetek nem jogosultak az 1% fogadására, a listára fölkerülés tényét pedig nem lehet jogorvoslati kérelem alá vetni. Éppen ezért innen is azt üzenem Lánci Tamásnak, hogy számos interjú kérelmet küldtünk már neki az elmúlt időszakban, de ígérem, ma este is, ahogy itt végeztem, el fogom küldni az újabb interjú kérelmet. Jöjjön el ide a stúdióba holnapi nap folyamán, és élő adásban válaszolni a kérdéseinkre. Ha vannak válaszai azokra a dilemmákra, amiket megfogalmazott a civil szervezetek és a szabad sajtó döntő többsége, akkor nyilvánvalóan tud ezekre kielégítő módon reagálni. Mi erre biztosítjuk a lehetőséget. És akkor fordulok mai esti utolsó vendégemhez, Záruk Péter Farkashoz. Szervusz! Egyrészt nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a megkívást, másrészt nagyon köszönöm a türelmedet, mert nagy csúsztunk alaposan itt most a sorrendben. De örülök, hogy nem mentél el, és itt maradtál.
Dehogy is, előfordul.
Szerdán jött meg a Transtelexen egy írásod, amiben Orbán Viktor Erdély, hát igazából varástalanodását írott körbe. És onnantól kezdve, hogy az anyaországi szavazójog megadásának későbbi ára az erdélyi magyar közélet és politika pénzzel és hatalmi eszközöket történő reuralása volt, egészen odáig, hogy Orbán a nemzetpolitika fedő nevű módszeres pénzosztogatás, klientúraépítés és a kegyéért versengő rivális szervezetek versenyeztetése révén biztosította be a kedvezményezett szervezetek és intézmények lojalitását és a külhoni szavazókon múló, hát különböző számítások alapján egy, de akár három mandátum sorsát is. Nem biztos, hogy minden nézőnk olvashatta ezt az írásodat, egyébként belinkeltük a leírásban, tehát aki esetleg nem tette volna meg, annak mindenképpen ajánljuk, hogy ezt tegye meg. Hadd idézek egy konkrét mondatot még tőled. Így fogalmazol, a képlet pedig egyszerű volt, adunk bőkezően sokszor tényleges nemzeti célokra, de tudnatok kell, a nemzet mi vagyunk. Mi adunk. És ez addig marad így, amíg segítetek. Aki nem így látja, azt tagadjátok meg, toljátok félre, hozzatok mást, és a végén higgyétek el, csurran, cseppen. És valóban win-win helyzet volt ez, reciprok altruizmus, amelyben a morált és identitást talált a határon túli magyarság abszolút érthetően. Mi volt az első érzésed, amikor hallottad azt a beszédet, amelyben Orbán Viktor még egyébként az előző elnök, az elnökválasztás előtt Szimion elnökjelölt mellett szavazásra buzdított igazából a tihanyi apátságon belül.
Igen, ez nagyon fontos, mert ez volt az írásnak az indítéka. És az azért lényeges, hogy véleménycikket egy elemző lehetőleg ritkán írjon. Mert ami primér módon vélemény, vagy állásfoglalás. Mert azért ebben van egy állásfoglalás. Ugyanakkor ez meg értelmiségi feladat is, és szerintem azért kell legyen egy-egy olyan momentum, amikor azt mondjuk, hogy na akkor itt egy kicsit állj. És na ez volt ez a Szimion idézet, amit egyszerűen nem akartam elhinni.
Miért?
Azért nem, mert az egy dolog, hogy én marosvásárhelyi születésű vagyok, de már kicsi koromban áttelepültünk a nagyapai részről. Egriek vagyunk, tehát, de a párom ő erdélyi származású, és rengeteg TikTok videóban dobta fel Szimionnak a különböző cselekedeteit. Nem csak az úzvölgyi cselekedeteit, hanem hogy viselkedik a székely zászló irányába, hogy szól rá parlamenti képviselőre, hogy beszéljen románul, mert megértette, van egy román szó bozgor, ami ugye hazátlant jelent, megértette hazátlan, itt beszél románul, ez a román parlament, és, de ilyenből rengeteg. Na most az, hogy ez ne jusson el a miniszterelnökhöz, az önmagában szerintem egy hiba, és az, hogy egy ilyen figura mellett úgy kiállni, hogy egy olyan idézetet hozok, amelyikkel egyébként meg egyetértek, mert mi a baj az idézettel? Semmi, a keresztény kultúra és a szuverenitás, hát ezt mondjuk mi is, ezt mondja ő is. Tehát az idézettel ilyen értelemben nem lehet probléma, hiszen az se nem magyar gyűlölő, se nem semmilyen gyűlölő, hanem egy közös értékrendet, közös platformot fogalmaz meg. Na de hát ezt így nem lehet kezelni. és ez viszont nagyon nagy zavart keltett az erdélyi magyarság körében. Az értelmiségiek körében nagyon nagy felháborodást is keltett, és hát maga az írás azt pedig összefoglalja, hogy igazából honnan indultunk, milyen módon, és miért volt ez a megszólalás, és azt keresem, miért volt ez a megszólalás.
Azon arra tűnünk majd először, csak egy gyors kérdés még Orbán Viktor védelmében. Mi van, hogyha úgy kalkulált, hogy az akkori ismeretei alapján, és lehet, hogy neki többletismeretei is voltak adott esetben szolgálati jelentések, hogy Szimion mindenképpen jön. Ha pedig jön, akkor neki kötelessége megvédeni az erdélyi magyarságot egy esetleges, hát nem tudom milyen hangulatkeltéstől, vagy bármilyen típusú elnyomó politikától, amit esetleg Szimion gyakorolna ebbe az irányba. És úgy okoskodott, hogy ha most még ideje korán megteszi a tétjeit, az a később adott esetben krediteket kaphat nála, és ezt használhatja az erdélyi magyarság megvédéséhez.
Ez szerintem egy utólagos magyarázata a kormány kommunikációnak, és egy sugallat. De ez magyarázkodás. Ez a kredit, ez már ott van Szimionnál a miniszterelnök részéről. Több esetben hivatkozott Orbán Viktorra, több esetben hivatkozott arra, hogy ugyanolyan modellt kell követni, és több esetben hivatkozott rá, mint személyes példaképére. Uh-huh. Tehát, hogyha valamilyen kreditet majd le kellett volna hívni, bőven ráért volna, hogyha véletlenül Szimion államelnök lesz. Uh-huh. Ezt a kreditet nem kellett fűteni, ez ott volt nála. Uh-huh. És a másik, ami nagyon fontos, hogy ez nagyjából szembe ment mindennel, amit az erdélyi magyarság megfogalmazott. Tehát az erdélyi magyarság viszonylag tisztán fogalmazta meg. Az RMDSZ nem, és a végemesének van egy nagyon jó írása most délután, hogy az, maga az RMDSZ, mint a magyarságot képviselő párt, az hogyan mozgott. Számon kéri az írás, hogy hát miért pártként mozgott, és miért nem csak magyarként. Ez egy szimpatikus értelmiségi alapállás, de én, mint politológus azt mondom, hogy persze számon lehet kérni, hogy akkor miért nem volt tartózkodó Krim Antonescu-val kapcsolatban, és szóval ezt én értem, de egy pártmozgást pártszerűen kell nézni, és pártszerűen mozgott az RMDSZ. Ezzel nekem ilyen értelemben nincs bajom. Lehet kritizálni, de nincs bajom vele, mint mozgása. De az, hogy egy úzvölgyében magyar sírokat gyalázó, és hát számtalan elfogadhatatlan megnyilvánulást tevő Szimiont előre a Tihanyi apátságban megdicsérni, ezzel zavart kelteni, aztán, de hát ezt a zavart érezték, tehát az elmúlt 30 évben az első volt a poloskázás, ami után magyarázat jött, és most ez a második, hogy mi az RMDSZ álláspontja. Jó, de az RMDSZ álláspontja nem ez volt. Tehát más volt az RMDSZ álláspontja. Ha az RMDSZ álláspontja volt, akkor miért nem azt tetszett mondani?
Akkor kimondható, hogy gyakorlatilag felmondta a Szimion idézettel, és az együttműködés belengedésével Orbán Viktor azt a státuszkót, amit az elmúlt másfél évtizedben kialakított az erdélyi magyarság szervezeteivel?
Nem mondta fel, és ezért az értelmezési keret, amivel nyitottál, az a cikket jól összefoglalja, de nem sejteti azt a problematikát, amit én szerettem volna érzékeltetni, hogy valóban egy win-win helyzet volt a Fidesz és az erdélyi magyarság helyzete. A Fidesz Orbán Viktor és az erdélyi magyarság intézményépítése. Ugyanakkor pontosan ez volt az a dilemmám, amelynek alapján kérdeztem, de hogyha ez win-win helyzet volt, ha ez így van, akkor a 2026-os levélszavazatok nyugodt begyűjtését mi szolgálta volna jobban? Nyilván az, hogyha minimum hallgat. Igaz? Mert akkor nincsen semmi, most meg akkor a Nikusor lett a Nikusordán lett, és szépen megy minden tovább, és nem bojdul fel semmi. Szóval itt ez volt az a dilemma, amelynek alapján az erdélyi magyarság egy pillanatra megállt, és úgy érezte, ahogy fogalmazok, hogy mint csippol a csókot kért tőle.
Ezt akartam mondani, igen, mert a Mário és a varázsló, tehát a Thomas Mann kisregényben csipolájához hasonlított Orbánt, és azt mondott, hogy egész egyszerűen elfelejti azt, hogy nem lehet mindent lenyomni a közönség torkán. És azt is írott, hogy Csipolát ugye a regényben az utolsó megalázott áldozata egyfajta ön- és közfelszabadítás keretében, hát lelövi. És éppen ezért úgy fogalmazol, a tihany apátságban Csipolai már csókot kért az erdélyi magyarságtól, Erdély még tétován áll, mutatványok ezzel most vége.
Hát most folytatódott, mert vasárnap megtörtént a válaszadás.
De akkor mi lesz Orbán végzete?
Jaj, nem a Thomas Manni vég lesz. Most úgy tűnik, hogy Mário jó pofán vágta Csipolát, és azt mondta, hogy te szégyed magad, ne kérjél tőlem csókot, és nem lesz az a dráma se, ami Csipola sorsa, és hát Csipola meg hát, hogyha kihozanodik, és megkapta azt a választ Máriótól, hogy nem lehet bizonyos emberi méltóságon túl, nem lehet kérni, nem lehet beleszólni, és figyelembe kell venni ezeket a dolgokat.
De jelentett szinte ténylegesen meghasonlást az erdélyi szavazók körében?
Nem, ezért mondtam, hogy tétován áll. Tehát ez nem feltétlenül nem jelentett. Ezt sokan szeretnék most így értelmezni, és láttam utóértelmezéseket is. Nem, sokkal nagyobb a jó értelembe befektetett munka, és a jó értelemben vett lelkek megnyerése, mint sem, hogy akkor ezen az ügyön, hú, akkor ez elszállt volna. Sokan szeretnék így láttatni, hogy valami ilyet szeretnék mondani. Nem, ezért mondtam, hogy tétován áll, és néz, és most adott egy pofont, és aztán majd valamilyen módon megpróbálják kiegyenlíteni a kapcsolatot.
Akkor ettől függetlenül még simán lehet az, hogy 2026-ban is hasonló arányban fognak szavazni az erdélyi magyarok a Fideszre, mint 22-ben vagy 18-ban.
Nagy mértékben ez elképzelhető, de mint minden, közben, időközben változik. Azért van egy Magyar Péter Erdélybe látogatás, és nem lennék egyáltalán meglepve, hogyha a Mi Hazánk mondjuk a székely területekről nem tudna elhozni szavazatokat. Hm.
Szerinted Magyar Péternek mit kell tennie ahhoz, hogy ne jusson a korábbi ellenzéki szereplők sorsára, akiket a megdobálástól kezdve a jóig tudja még bezárulni? Tehát, hogy alapvetően azért eddig ellenzéki szereplő a lábát Orbán Viktor mellett megvetni Erdélyben nem volt képes. Mi kell az, hogy képes legyen Magyar Péter ezt a bravúrt teljesíteni?
Azt nem tudom, hogy mi kell hozzá, de az, hogy az első reakciót és az első út megnyílást azt észrevette, és most ezen az úton menetel előre, és most kedvezett neki a szerencse, hogy az erdélyi magyarság a Nikusordánt választotta, sokkal inkább veszélyesebb lett volna, hogyha Szimion jön ki, és ő beérkezik, mint egyfajta provokatőr ebbe az előtérbe. Tehát most neki ebből a szempontból szerencséje van, jól vette észre a rést, jó időpontban az erdélyi magyarsággal azonosan válaszolta meg a dilemmát, a román elnöki dilemmát, és ebben most akkor tényleg már nyílt provokáció kell legyen ahhoz, hogy akkor ez ne sikerüljön kvázi ez az akciója. A Mi Hazánk esetében nem tudom, azért az sokszor mondják ugye, hogy szatellitpárt, és nyilván a Magyar Péter is taszítja be ebbe az erőtérbe, azért ezt érzékelte a Torockai is, hogy ez azért több-kettőnél, és ő maga is azt mondta, jó, oké, hogy globalizmus ide, globalizmus oda, na de hát azért már nehogy a globalizmus, meg az antiglobalizmus felülírja a magyar érdeket. Tehát, és ez most már az utóbbi időben, ahogy nézegettem, Torockai észrevette, hogy ki kell jöjjön valahogy a szippantásából, a Fidesz szippantásából, mert ha nem, akkor beszívja a 100-150 ezer szavazóját.
Ugye Simeon Magyar ellenség az egy csak egy dolog, a másik az, hogy a vasárnapi választás óta pontosan látjuk azt, hogy mekkora arányban szavaztak az erdélyi magyarok Nikus Ordára.
Hát ezért mondtam, hogy jó nagy pofont kapott Csipola.
Tehát Székely udvarhelyen 11.500-an szavaztak rá, míg Simeonra alig 600-an, ami azt jelenti, hogy ez 96%-os győzelem Nikus Ordának. Csíkszeredán 86%, Gyergyószent Miklóson 91%, Sepsiszentgyörgyön 89%, tehát ezek ilyen majdnem ilyen, nem tudom, fehéroroszországi eredmények. Szóval ebből kiolvasva, mi kell ahhoz, hogy ennek az elnökválasztásnak Orbán megítélésére nézve közép-hosszú távú következménye legyenek?
Még egyszer mondom, nem billent fel maga az a struktúra, ami a Fidesz és az erdélyi magyarság között kialakult, még hogyha döcögött is, mert ugye végigveszem a cikkbe, hogy hogyan döcögött, de ez kialakult, ez szerintem egy tartós struktúra. Tehát, hogy ez nem olyan, most kapott, azért furcsa, mert egy olyan helyről és úgy kapott egy ütést, ahonnan senki nem várta, nem volt ez kikényszerítve, és érthetetlenséget szült. Hogyha ez most gyorsan visszarendeződik, akkor, ahogy szoktam mindig mondani, ugye itt nálad is mondtam, hogy vannak reverzibilis és irreverzibilis, ez szerintem bár ütés, de reverzibilis az Orbán számára, minimális veszteségeket el fog szenvedni, lesz 10% vagy 15% Magyar Péter, Tisza szavazó, és lesz 10% Mi Hazánk, de a többit azt ő fogja szerintem elhozni.
Na, de ez tök érdekes, akkor ebben a leírásban tovább menve. Tehát felteszem, hogyha mondjuk Magyar Péter elkövetett volna egy hasonló hibát, az az ő számára irreverzibilis lenne. Tehát ráégette volna a Fidesz mostanra teljesen azt, hogy egy magyar gyűlöljelöltnek a szekértolója. Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen hiba belföldön érdemben romboljon Orbánéknak a megítélése?
Belföldön szerintem nem olyan számottevő. Nem hiszem. Tehát nem üti meg azt az inger küszöböt, ami akkor most. Hát most, Marci, legyünk összíték most, Krim Antonescu-ról és Nikus Ordánról a magyar közélet nem, nincs úgy ebbe benne, hogy akkor számára ez akár romboló vagy felemelő legyen. Az erdélyiek számára igen, az érintettek számára igen. Tehát az erdélyi magyarság számára igen, de idehaza nem üt ez a téma olyan nagyot.
Néztük itt a bejátszást, amiközben vezettük föl a beszélgetést, és hát ez egy másik vasárnapi esemény volt, ami nem Romániában játszódott le, hanem itt Budapesten, a Harcosok Klubja nyitó eseménye. Milyen benyomás alakult ki benned róla?
Amikor mondta az Orbán Viktor, hogy ilyen vidám vasárnapos, na pont az jutott eszembe, hogy egy kicsit ilyen vidám vasárnap és nemzeti szientológia együtt, és már csak a ugye az kellett volna. Megértem, megváltozott a világ, az internetes tér az rettenetesen fontos lett, évente változtatják azt, hogy a nagy szolgáltatók azok, vagy nagy platformok, azok miként viszonyulnak a politikához, és a legbiztosabb jelenállás szerint, hogyha van egy olyan önkéntesekből álló kommentcsapat, amelyik tudja, hogy hogyan, és hajtja az algoritmust. Ez most erről szól. Csak ezzel nyerni nem lehet. És hogyha már ezen múlik, mi van, ha egy ilyen százezres közegbe bekerül egy rossz üzenet? Bekerül Simeon üzenete? Hát ez a csapat egy perc alatt szétspriccolja. Jaj, de nem Simeon. De akkor ki? Akkor hogy? Tehát, hogy ez felhangosíthatja a jó üzeneteket, de a hibákat is felhangosíthatja. És most pont ezen gondolkodtam, hogy ha ebbe bekerülnek ilyen hibák véletlenül, hát akkor az tragikomikussá tehet egy politikai harcot. Bekerül, hogy 390 vagy 400 forint alatt van a forint, ilyen a béke. Ilyen a béke, ilyen a béke, ilyen a béke. És akkor másnap meg háború van. Vagy elindul a jó hírkampány, és aztán utána befullad. Szóval ezeket értem, de nagyon-nagyon-nagyon oda kell figyeljen majd a kampánycsapat, hogy ebben milyen üzenet kerül be, mert a felhangosítása a hibáknak is ugyanúgy benne lehet.
Rázák Aston Sámon, akkor délután itt ült ennél az asztalnál a teszékedben, akkor azt mondta, elismerte azt, hogy passzivitás van a fideszes kemény mag körében. És ennyi éppen ezért érdekel az, hogy szerinted ilyen típusú harcosok klubjára van szükség, hogy dinamizmus legyen újra a táborban, vagy épp ellenkezőleg értékkonzisztencia, ami mondjuk például a Simeon támogatással megborult, tehát hogy ez a sokadik hibája ilyen szempontból Orbánnak. Tehát, hogy nyilvánvalóan ez egy jól edukált tábor abban az értelemben, hogy megszokták azt, hogy igazából mindegy az irány, amit Orbán mond, abba megyünk tovább, mert ő látja azokat a folyamatokat, amit más nem, és benne van a bizalmuk, de hogy nem tud-e ez megtörni egy ponton, hogyha már a sokadik érték konzisztencia törés történik?
Hát ezt mondom, hogy nem mindegy, ez most a techné. Ahogyan és amilyen módon föl kell álljon ebben az új erőtérbe egy csapat. Ez oké. Okay. Föláll, duplázza magát, csinálja, nagyon jó oktatóik vannak, tényleg tök profil el tudják magyarán, be tudják készségszinten tanítani, hogy mit, hogyan kell használni, de ez nem újdonság, hát ezt csinálja Magyar Péter is.
Igen.
Hát a tüntetésen azt mondja, hogy ti magatok vagytok a töltény. Csináljatok minél több kis videót, szelfit, tegyétek, kommenteljetek, mert ez az, ami hajtja, az a használjatok hashtaget és furcsa emojikat, mert ez hajtja az algoritmusokat. Tehát, hogy ezt a részét értem, sokkal nagyobb probléma az, hogy mi az üzenet. Tehát mi az üzenet? Mi az üzenet, és bizonyos attitűdök azok, hogyha ugyancsak tévesen kerülnek be egy ilyen hadseregbe, tehát hogyha szemmel látható, hogy az agresszivitás ostorcsapásos, és ez tehetetlenség érzetet szül abban, aki ostorcsapásként visszakapta az ütést, attól még dühösebb lesz. De az lenne az, amit el kellene kerüljön. Na most egy ekkora rendszerben érezzük, hogy ezek kontrollálatlan hullámokat hozhatnak, szóval én is érdekesen figyelem, hogy hogyan tudnak majd ezzel bánni. Vagy sablonizálják, uniformizálják, de az meg kevés lesz.
Írásodban elemzed az Orbán, Fidesz, illetve Erdély Magyarság viszonyrendszerét egy történeti dimenzióban, és nyilván, aki olvasta az írásodat, tudja erre választ, de szeretném, hogy elmondod azoknak, akik nem olvashatták, hogy a te megítélésed szerint ugye a 2004-es kettős állampolgárságról szóló népszavazási kezdeményezés az, ami egy ilyen alapvető törésvonalként van most már hivatkozva. De ez, amikor bekövetkezett, egyáltalán nem tűnt így, sőt, kifejezetten a Fidesz számára is sokáig egy magától eltartott dolog volt. Nem lehetett akkoriban azt látni, hogy ez föltétlenül alkalmas olyan típusú identitás képzésre, mint hogy 2010 után alkalmassá vált erre. És éppen ezért kérdezlek, hogy milyen olyan egyéb rejtett mozzanatai vannak még ennek a viszonyépítésnek, amit szerintem érdemes tudatosítani, ha meg akarjuk érteni mélységében azt, hogy valójában miért kötődik ilyen mélyen az erdélyi magyarság a Fideszhez.
Nyilván az origó az ez, a 2004. december 5-e. Ott azért van egy olyan aljas Gyurcsány kampány, ami minden magyar számára alapvetően elfogadhatatlan, sőt megvetendő. Ezt a népszavazást azonban a Magyarok Világszövetsége írta
Igen,
ki.
Patrulány Miklósék.
Így van, És az ezt megelőző időszak 1990-től egészen 2003-ig viszont tele van olyan Fidesz potentát idézetekkel, még akkor kormányon, majd a Medgyessy kormány időszakában már ellenzékben, amikor nagyon fél, nagyon óckodik a Fidesz a határon túli magyarok állampolgárságának a megadásától, és akkor pont azért, mert ettől még tart, nem is beszél, vagy nincs is szó, de ez ténylegesen nincsen szó, az állampolgársággal járó szavazati joggal. 2004-ben látva, hogy mi az országos hangulat, amelyben nagyon sokat belefektetett az MSZP és az SZDSZ, fél ettől, nem akarja megégetni magát ezzel, és felhozom példaként, hogy ugye a Mahír, a Simicska ékkő egész konkrétan nulla kampányt szán annak, hogy egyébként meg a Fidesz támogatja a népszavazáson a határon túli magyaroknak az állampolgárságát. De nagyon mérgesek Patrubányra, ki van kényszerítve ez az egész, nem akartak, bevitték egy olyan táncba, amiben úgy érzik, hogy csak vesztesek lehetnek, de a politikai osztat miatt mégiscsak fel kell vállalni, nagyon későre vállalják fel. Tehát, hogy én értem, hogy így megszépíti a történelem ezeket a gondolatvilágokat, de hát akkor is éltünk, és akkor is láttuk, és visszakereshető, hogy ez hogyan ment. És megszületik a december 5-i elutasító. Félszívvel csinálta a kampányt, ugyanakkor saját maga számára azt az igazolást érzékeli a Fidesz, hogy ú, de jó, hogy nem mentünk még jobban bele abba, hogy igen, 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 igen. Vagyis bár veszít, odaáll, ugyanakkor határon túl, viszont meg teljesen természetesen mondja azt, hogy hát mi? Akartuk, és ezek meg nem akarták. Na és akkor itt van egy olyan lélektani pont, ahol a közjogi fölvállalása a magyarság összetartásának a Fideszhez kötődik a politikai piacon. És ezzel kiegészíti, hogy a nemzeti lét is hozzám kötődik. Ezt már építette ugye 98 és 2002 között, nemzet nem lehet ellenzékben, és a többi, és a többi. De hogy ez a határon túlra, ez most hogy megy közjogi értelemben, az úgy gubancos volt. És 2006-ban is így van ez a kampánykor, de akkorra már megfogalmazódik Mikola István részéről, hogy hát több a tét, mint a hazai választás, mert hogyha most 4 évre nyerünk, és a határon túliaknak állampolgárságot adunk először, majd szavazati jogot adunk, akkor 20 évre megvan oldva a hatalmi kérdésünk. De hát ebbe belebukik, nem csak ebbe, rossz a kampány, tudjuk, rosszabbul élünk, mint igen. 4 éve. Hibára, Kövér Lászlónak nemtelenül forgatják a köteles beszédét, és a többi, és a többi. Veszít a Fidesz, és többek között ennek is tudják be. De már a másnap, hogy ez elhangzott, már másnap Orbán Viktor is visszalép, és elhatárolódik, és Rogán Antal egyenesen ugye azt mondja, hogy hogy hát a határon túli magyarság nem kér választójogot, és a Fidesz mindig azt fogja tenni, amit a határon túli magyarság kér. Így a Fidesz sem akar választójogot. És akkor nagyot ugrunk, jön 2010, és ott viszont meg a választói akarat is már összeér a Fidesznek a politikai akaratával, és itt pedig jön a meghirdetett, még nem negatív értelemben vett NER, a Nemzeti Együttműködés rendszere, és van egy nagy segítség, a román állampolgársági törvény, amely után a szlovákok észbe kapnak, majd azt mondják, nem, nálunk nem lesz kettős állampolgárság.
Igen.
De a románoknál nem, és a szlovákok ugye Ausztriára hivatkoznak, hogy vége a politikai befogadásnak, és egy osztrák állampolgárság lehet, tehát van európai minta bőven, hogy nem szeretik a szuverén nem szereti a kettős állampolgárságot. De ez nagyot segít a magyar nemzetegyesítésnek, közjogi értelemben való nemzetegyesítésnek, és bár a határon túli magyarság nem kéri, de kapja a levélszavazatot. Igaz, mert Rogár Antal azt mondta, hát nem is kéri, hát akkor, ha nem kéri, akkor miért adnánk? És akkor már ez már egy alkotmányos kérdés. Szóval nagyjából itt azért vannak nagyon fontos folyamatok, és ezt követően az az idézet, amit mondtál, az nem egy pikírt gondolatmenet, hanem annak a vége azért mégiscsak az, hogy win-win helyzet alakult ki. Nagyon komoly nemzetépítés, tényleges intézmények nem kapnak ezek a területek a román államtól elég pénzt iskolára, magyar tannyelvű dolgokra, kultúrára, és a többi, és a többi. Szóval egy mélyebb kötődés van, és akkor ebben zárom is a gondolatot, ezért mondom azt, hogy ez most nem szakadt el szerintem. Tehát, hogy ez nagyon jól és hosszan megsodort sodrony.
Igen.
Most valami ott kapott egy vágást, de azért még ez a sodrony tart.
Szerinted mi kell ahhoz, hogy ez a túrája, ez az alföldi El Caminója Magyar Péternek képessé tegye őt arra, hogy ezzel gyakorlatilag egy ellennarratívát, egy ellenajánlatot érdemben képezzen az orbáni ajánlathoz képest, ami eddig dominálta az erdélyi színteret?
Nem csak magyarság kérdésről van itt szó, hanem ezért mondtam, hogy most szerencsés csillagzata lett hirtelen Magyar Péternek, mert az RMDSZ a néppárt tagja. Vagyis, hogyha nagy politikailag spekulált a miniszterelnök egyik oldalon, és a patrióták meg a konzervatívok körébe akarta már látni a bizottságban Román Szimiont, akkor nézzük meg ennek a másik oldalát. A másik oldalának meg azok a tények, hogy az RMDSZ európai néppárt tagja, Magyar Péter az európai néppárt tagja, az RMDSZ betyármód nem azt a jelöltet támogatta, amelyikre Orbán tett, most sok mindent átbeszélt Kelemen Hunor. Hát még jó sok mindent átbeszélt, ma délután mondta. Hát még jó sok minden. Előtte kellett volna megmondani, hogy elnök úr drága, ha lehet, akkor a Tihanyi apátság bőven szép, nagyon jó dolgok van, most meg is újult ez a dolog, hagyjuk már az egyéb valszereket. Szóval ebben a tekintetben a Nikus Ordán politikai közelsége az RMDSZ-hez, még akkor is, hogyha Kriván Torészkut támogatta az első körben, és ez felvethető neki hibaként, de még egyszer mondom, megértem ezt a mozgását, és Magyar Péter mozgása, az sokkal inkább szinkronban van ennek az elnöknek a politikai gondolatvilágával. Lehetett volna szerintem provokációtól tartani, hogyha Szimion lesz az elnök, most szerintem mindent meg fognak tenni, hogy a lehető legnyugisabban, legbékésebben menjen le, ne legyen túl nagy lufi ebből, de szerintem Magyar Péternek sem érdeke, hogy pusztán úgymond a pipát behúzza, és megjelenjen egy olyan térbe, amelyik tényleg rezervátuma volt a Fidesznek.
Tudnak egyáltalán az erdélyi magyarok arról, hogy érkezik Magyar Péter?
Igen, tudomásom szerint tudnak. Hát azért én nézem a nagy portálokat, mindegyik beszámol róla. Igen, szerintem tudnak.
A te feltételezésed szerint milyen lesz az ő fogadtatás a Nagyváradon? Tehát olyasmikre készüljünk, mint amiket láthatunk a magyarországi vidéki nagyvárosokban, hogy százak, ezrek állnak kint az utcán. És
ezt nem tudom.
Ha ez nem történne, tudom. Az áttörésszerű siker lenne számára?
Magyar Péter már számot adott arról, hogy vannak már Erdélyben is ilyen-olyan Tisza szigetek. Ott is azért generációváltás van, nagyon sokan elmentek Erdélyből, nyugaton dolgoznak, Budapesten dolgoznak. Már nem feltétlenül olyan homogén az a közeg informálisan, mint amilyen volt akár az előző választásokkor is. Tehát négy év információ áramlásban ma már nagyon sok, rengeteg. És ez is most egy ilyen indexe lesz, vagy egy ilyen lakmusza lesz, hogy mi lesz ezzel kapcsolatban. Valószínű, hogy őt fogják várni ezek a Tisza-szigetek, és valamit nyilván mondani is fog. De hát fontosak lesznek a külsőségei ezeknek szerintem, és hogy úgymond valóban békésen, nyugisan lemegye. Ez a Dikus Ordán elnöksége az biztos, hogy ezt inkább segíti, mint sem ahogyan segítette volna, vagy provokálta volna a Szimeonné.
Pár napja az ATV stúdiójában arról nyilatkoztál, hogy Gyurcsány Ferenc lemondás legnagyobb atombomba, amit ő maga a Fideszre vagy Orbánra rá tudott volna dobni. És igazából Orbán Viktor is tegnap még viccelődött ezen, hogy végül sikerült legyőzni Gyurcsány Ferencet, majd utána rögtön Tisza-Dobrev koalíció lehetőségéről beszélt. Szerinted meg fogjuk érni azt most 2025 második felében, 2026-ban, hogy lehet Gyurcsány Ferencet használni, anélkül, hogy ő maga egyébként jelen lenne a politikai szintéren?
Hát Dobrev Klárával lehet majd. Persze. Hát az viccnek tartom, hogy én nem vagyok senki unokája, senki lánya, és most már férjem sincs. Hát, de unokája is vagy, lánya is vagy, és férjed is volt, és nem épp a legjobb alomból. Tehát, hogy ez vicc. Persze. Előfog a DK kapcsán, mindig elő fog jönni. DK az Gyurcsány Ferenc pártja. Akkor is, hogyha nincs ott, hanem csak a volt felesége van ott.
De
a szavazótábora is az.
De tud-e szerinted a szavazótábora egyben maradni Gyurcsány Ferenc nélkül? Tehát igazából...
Én egy nagyon egyszerű, gyors matematikával azt mondtam, hogy szerintem maximum 200 ezer szavazója lesz a DK-nak 26-ban.
Hát az a parlamenti küszöbhöz nem elég?
Nem.
Akkor mire jó igazából szerintem a DK megmaradása? Kizárólag arra, hogy a Fidesznek ütőkártya jön a kezében a Tiszával szemben?
Hát a politikai harc, kommunikációs harcban nyilván a Fidesz azt fogja mondani, hogy és ha bejut a DK, akkor és szüksége lesz Magyar Péternek a Dobrev Klárára, akkor Tisza-Dobrev koalíció lesz. De ennek az esélye konvergál a nulla felé. Tehát ezt lehet mondani kommunikációsan, csak az esélye az nagyon, nagyon csekké. Többit az meg fel fogja szívni, hát a nagy gravitáló. Az egyértelműen a Tisza. Az összes többi pártnál is ezt látjuk. Egymás mellett parkolnak, nagy az átjárhatóság közöttük, és a szavazójuk pedig gravitál befelé a Tisza párt magmája felé.
És van olyan másik párt szerinted, ami még képes lesz ezen érdemben alakítani? Tehát mondtad, hogy a DK szerinted maximum 200 ezer szavazó, nem tudom én, a Kutyapárt, vagy mondjuk a Mi Hazánk érdemben alakítója lesz még a 26-os választásnak?
Én szerintem a Mi Hazánk igen. A Mi Hazánk az most kettős erőtérben van. Az egyik erőtér a Fidesz erőtere, ahova programbelileg kapcsolódik, és a Fidesz meg is hirdette azt, hogy ez a program azonosság azt jelenti, hogy tessék ránk szavazni. Igen. A készpénzt garantálni fogjuk, anyákat tovább támogatjuk, LMBTQ-t mi még jobban üldözzük, Pride-ot betiltjuk, stb. Nem kell itt sokat variálni, tessék ránk szavazni, mert nehéz idők vannak. Na most kinyújtotta a karját ugye a évértékelőbe is, meg március 15-én is legalább egy 150 ezer szavazó irányába. Ez a programbeli azonosság. A másik, hogy a Mi Hazánk másik része azért az ellenzéki térfélhez a változás. A változás világába van benne. Na most, hogyha a Mi Hazánk ki tudja húzni magát ebből a kettős erőtérből, és olyan programmal tud előállni, amely program egyszerre elkülöníti, és nem vehető el a Fidesz által a Mi Hazánktól, akkor el tud húzni például ilyen bakikkal, Szimeon ügybe, és még jó néhány más kérdésbe, korrupció kérdésébe. Szóval van jó néhány olyan dolog, ami által egy jobboldali szavazó nem fog Tisza pártra szavazni, nem fog DK-ra semmi módon szavazni, de hogyha fed up lesz, tele lesz, akkor, és mégis akar valamit, akkor elmozdul a mi hazánk irányába. Legalább egy 200 ezres olyan bázist látok a tavalyi 306 ezer szavazóhoz képest, amely fölfelé viheti a mi hazánkot, vagy elszippanthatják tőle. Ha fölfelé viszi, a mi hazánk elérhet egy 500 ezer szavazatot is. Ha lefelé viszi, ki fog esni a parlamentből. Ha kihúzza magát ebből az erőtérből, és meg tudja magát különböztetni Magyar Péter irányába is, és meg tudja magát különböztetni a Fidesz irányába is, olyan programmal, amely nem elvehető tőle, akkor...
Látsz most ilyet? Tehát ugye legutoljára 22-ben nekik a Covid volt ez a témájuk, ilyesmi most nem látszik.
Én most csak a szavazók viszonyi rendszerét mondtam.
De kérdezem, hogy az elvi konstrukciót van-e bármi, ami realizálhatja a számukra?
Hát még nem álltak el, most kezdtek, ugye most volt ez a majális, tehát ahogy figyelem, hogy ki, hol, mit jelent be, ott most előálltak 3 ponttal, ígérik a további 3 pontot, hogy ez hogy fog összeállni, hát ezt még meg kell várjuk. Ugyanakkor az biztos, hogy potenciál lehet ebben. Potenciál lehet ebben, ezért mondom, hogy én azért úgy látom, és a tavalyi mozgásukat látva, úgy látom, hogy a szervezeti, a párt munkát egyszerűen ők szeretik elvégezni. Tehát a radikális pártok és az ilyen mozgalmi jellegű pártok, ha kicsik is, azért tudnak ügyesen előre menni. Csak mondok más példát. Kommunisták Salzburgba, kommunisták Bécsbe. Kicsik, de annyira fürgék, mozgékonyak, izgő mozgók, hogy jól tudják felszedni a piacról, vagy jól tudnak megszólítani, és jól tudják felszedni a piacról a támogatóikat. Szóval ezt a fajta munkát látom a mi hazánkban.
Tölgyesi Péter 2 nappal ezelőtt úgy nyilatkozott ebben a stúdióban, hogy most már azt látja, hogy elképzelhető, hogy megbillent a Fidesz, és elképzelhető, hogy most már átlépte a Tisza azt a támogatottsági szintet, ami után nem fog tudni a Fidesz visszajönni. Te hogy látod ezt a kérdést? Szerinted is megtörtént már az átlépés ezen a holtponton, vagy ez még a következő 11 hónapnak a talánya?
Nagyon bizonytalanok a közvéleménykutatók, és ha mondanak is, akkor is most próbál az egyik a másikkal úgy harcolni, a kormánypárti, a nem kormánypártival, úgy harcolni, hogy hát nagyjából egyet mondunk. Te azt mondod, hogy ez, mi azt mondjuk, hogy ez, és aztán majd az igazság meg majd fele tudja, hol van. Na most ez így nem jó. Ezt már mondtam másut is, hogy ennyire szemérmetlenül nagy távolságok, ekkora nagy dénzsek nem lehetnek. Nem lehetnek, piacilag nem lehetnek. Ennek majd kell legyen következménye, de ez egy későbbi kérdés. Az nagy, ha ezt a halmazmozgást átnézem, és azt mondom, hogy a Momentum, amelyik kördiagramban érintkezik a naggyal, de szétesett, és egyértelműen ő maga megkérdeti, hogy bemegy ebbe. Ott van, nem tudom, hogy mennyi, mert ugye más a közvéleménykutatónak a százaléka, persze. És más az, hogy ez majd a 70 és 75 százalék közötti ér, ennyire teszem majd a jövő évi, tehát magasra teszem most a részvételt. Ez változhatnak, de hogyha ezzel számolok, akkor az ugye azt jelenti, hogy 7.657.700.000. Abból annak a 70-75 százaléka, akkor már is abból meg tudjuk mondani, hogy mennyi az 1%. Mármint aki el is ment. Ha ezt most 56 és 58 közé teszem, akkor bizony ezeket lehet számolni. 1% befele hány százalékot számol. És akkor mindenki játszhat ezzel. Momentum hányat tegyek oda? 3-at. Fideszhez teszek belőle? Nem, mert nincs közös metszet. Akkor 3 bemegy a Tiszához. Kutyáknál mi a hely? Hát azok tartani fogják 2, 5, 3, még lehet 3-at is. És mi van a másik 2-vel, vagy 3? Az be a Tiszához van, megy át Fideszhez? Nem. Mi hazánkhoz megy? Nem. Tehát hova fog menni? Be fog menni. DK-nál mi a hely? És akkor, hogyha mindezt Nem mechanikusan, mert nem lehet összeadni mechanikusan, hanem csak játszogatok, gondolkodok, hát szerintem így, és akkor te is mondjál valamit. Akkor ebben igaza lehet Tölgyesinek, hogy most van olyan pont, ahol ezek már átbillenhetnek olyan irányba, hogy nagyon nehéz lehet visszahozni, főleg, hogyha mondjuk egy Mi Hazánk önállóan még a Fidesz résztől is valamennyit kiszakít. Szóval ezekkel lehet játszadozni. Én mindig nagyon élvezem az ilyen szórakoztató matekórát. Igen. És, na de hát a válasz azért mégiscsak az, hogy nyilván ezt mindig újra el kell végezni, mindig meg kell nézni, hogyan alakul, jól gondoltam, rosszul gondoltam, aztán a választások éjszakáján ott akkor az ember sokat tanul.
És a záráshoz közeledve érdekelne neked, mi a politikai megfejtésed arra, mit árul el a Fidesz gondolkodásáról, stratégiai kényszereiről az, hogy meglépte ezt a cenzúra törvénytervezetet?
A Fidesz korábban is bekészített jogi eszköztárat arra, hogy ha majd baj van, gyerekek, akkor ez majd arra jó lesz. És aztán nem alkalmazta, vagy csak kipróbálta. Klubrádió.
Az Iványi. Volt ilyen horderejű?
Ezért mondom, hogy nem ilyen horderejű, csak kipróbálta. Tehát az eszköztár, hogy akkor sül ez a fegyver, vagy nem sül, lehet belőle valami, vagy nem lehet. Azért ugyanígy a Soros Egyetem is. Tehát Iványi Gábor sztoria. Szóval egyesével látunk ilyeneket, amik elmentek, hogy a törvényeket be kell tartani. Ugye ez a klasszikus. Hát azt a törvényt, amit azért hoztam be, hogy lehetőség szerint ne tud betartani, vagy hogyha betartod, akkor neked nagyon szar, vagy véged van. Tehát, hogy...
Legnálisabban én sem tudtam volna mondani, köszönöm szépen neked.
De hát biztos,
hogy benne, hogy a marketinges kollégák így fogják használni.
De én ezt csak összefoglalandó mondom, hogy...
És akkor
a törvényeket be kell tartani. Igenis, betartjuk. De nem akarom elviccelni se. Szerintem ez most egy ilyen betárazás. És a másik, hogy amit már mondtam, hogy egyesével használt ilyen elemeket, de tömegével nem. Tehát mondjuk, hogy egy egész szektornak az átalakítását elvégezte más területeken, de nem volt ilyen fenyegető hatású. Tehát az, hogy most egy alapítvány, hogy értsük, hogy mire gondolok, hogy egy egyetem át kell alakuljon alapítványi formában, és volt, amelyik akart, volt, amelyik nem, szektort érintett, igen, konkrét egyetemet is érintett, igen. De volt ennek valamilyen ilyen, nagyon diktatúra, meg ilyen, meg olyan? Nem, mert egyéb érdek volt mellette, nem feltétlenül csak a diktatórikus. Mi volt? Üzleti, irányításbeli, kultúra szempont szerinti, stb. Ha most ez az első nekem is, amit úgy látom, hogy amit primér módon fenyegetés céllal alkot meg. Hogy aztán ez a használatra mennyire jó, vagy megint beleszalad egy ostorcsapásos dologba, azt most még nem tudom megmondani.
De kell valami, hogy ez most már a műsorszolgáltatások a 14. óráját, tehát nem biztos, hogy feltétlenül a legtoppabb állapotban vagyok. De éppen ezért szeretném azt felvetni neked, hogy van-e valami, amit nem érintettünk, akár az írásod, akár konkrét ügyek kapcsán.
Mindent érintettünk, majd még jövünk.
Jó. Péter, nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Az írást azt elbehelyeztük linkként a leírásba, tehát hogyha bárki szeretné elolvasni, ajánljuk, hogy tegyen így. Záró Péter Farkas, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, gyere máskor is, minden jót neked, szervusz.
Köszönöm szépen, én is, sziasztok.
Nektek pedig köszi szépen az egész napos figyelmet, most a műsor folyamnak a végére értünk, de csak azért, hogy elbúcsúzhassunk tőletek egészen holnap reggelig, mert a 8-tól újra érkezünk az utolsó maratoni adásunkkal, hiszen holnap este zárul le az 1%-ok felajánlásának az időszaka, egészen holnap éjfélig még megtehetitek, hogy felajánljátok az egyházi, illetve a civil 1%-otokat. A holnap reggel 8-as adásban érkezik Szirmai Gergely, de utána érkezik majd hozzánk Bányai Judit, Fancsikai Eszter, Vályi István, Kassai Lajos, Döbrösi Laura is. Ezen kívül foglalkozni fogunk a TÜR tanáccsal, gazdasági kérdésekkel, sőt még sporttal is. Este érkezik a Vétó Ruf Bálinttal, és a teljes műsorfolyam végén Szilágyi Ákos íróval fogjuk majd zárni az estét. De nem csak az estét, hanem az 1%-os kampányt is, ahogy azt mondtam, hiszen addig lehet felajánlanatok ezeket az 1%-okat. Emellett fontos elmondani azt, hogy mostanra már a felajánlásokban elértük a 16 millió forintot a mai nap folyamán, ami azt jelenti, hogy összességében már 128 millió forintot ajánlottatok föl. Mi ambíciózusan azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy holnap még szeretnénk ehhez további pénzeket hozzátenni, egész pontosan 22 millió forintot, hogy átlépjük a 150 millió forintos felajánlást, és ezzel zárjuk ezt a kampányt. Úgyhogy, ha eddig még gondolkodtál azon, hogy beszállj a 26-os költségvetésünkbe, büdzsénkbe, akkor kérlek, hogy most utalj te is, a leírásban megtalálod az elszükséges linket, nézd meg, és ott tudsz tájékozódni arra, hogy milyen egyéb támogatási formák vannak, amivel a Partizán működéséhez te is hozzá tudod tenni a magadédat. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki ma, vagy az elmúlt napokban mellénk állt, és a pénzével is támogatta a működésünket, és külön köszönöm annak is, aki most fog esetleg majd beállni a támogatók közé. Munkatársaim nevében nincs más hátra, mint hogy megköszönjem a figyelmeteket, de ahogy mondtam, holnap reggel 8-kor érkezünk, addig is jó éjszakát kívánok, jó pihenést, minden jót. Én Gulyás Márton voltam, reggel 8-kor találkozunk, addig is ciao.